Itt vagyunk most pünkös napján, nem tudom, kinek mit jelent a pünkös, vagy mennyire várjátok általában a pünkösdöt, mennyire vagytok úgy rákészülve pünkösdre. Néha beszélgetek emberekkel, és mondják azt, hogy olyan jó van a pünköstkor, hogy Isten nekem meglátogatna minket. És noha értem azt, ami mögötte van ennek a gondolatnak, hogy milyen jó, hogy meglátogat minket Isten, tehát nem abba akarok belekötni, de hogy rendszeresen azt mondom magamnak, hogy én nem akarom, hogy Isten lelke meglátogassa a gyülekezetünket. Lehet, hogy furcsa ezt hallani, de hogy nem vágyom arra, hogy meglátogasson Isten lelke minket, mert az a vágyam, hogy, és az a meggyőződésem, hogy Isten lelkének ez az otthona. Hogy nem látogatni, de hanem itt lakik közöttünk és velünk együtt, és nem arról van szó, hogy néha-néha betoppan, és hú, sziasztok, és akkor kap egy kis finom kávét, beszélgetek, aztán tovább megy, hanem hogy ez az élettere Isten lelkének, és azért jövünk ide, mert hogy ő hív minket ide az ő életterébe, a mi lelki otthonunkba is, és emiatt vagyunk most így együtt, mert hogy együtt akarunk lenni egymással a közösségben, és az Úr lelki közösségben, és emiatt vagyunk a mai napon így ilyen módon együtt. A másik vetülete, az pedig az, amikor beszélgetünk arról, hogy milyen jó, hogyha Isten lelke, hogy erővel kiáradna ilyenkor. És bennünk is van az a vágy, nem, hogy pünkös van, akkor egyfajta elvárás, hogy most akkor nagyon legyen itt Isten. Most nagyon legyen az Úr lelke itt, nagyon áradjon ki közöttünk, mert hát mikor, ha máskor, ha nem ekkor, igaz? De pont ima alkalommal beszélgettünk erről, hogy vajon mennyire készülünk rá erre, mennyire van bennünk az, hogy Uram, akkor én most szeretnék érted égni. Szeretnék olyan lenni, akiben ott van az éghető anyag, amit te tudsz égni. Nem az, hogy elégjünk, hanem mint egy csikkebokor, hogy égdenem még el. Istenekinek adjunk egyfajta ilyen tüzelőanyagot, vagy háttéranyagot. Mennyire van bennünk ez a fajta törekvés, hogy ez a tűz ez úgy legyen itt, hogy igen, mi is készek vagyunk arra, hogy mi ő érte égjünk. És annyira könnyű egy csomó mindenért égni, nem? Nagyon sok mindenért égünk, most nem csak arra gondolom, hogy égünk a gyerekek miatt a boltban, mert hangosan kiabálnak, hogy ezt kell, csak így kell, meg ezt kell, hanem azt értem, hogy sok minden tud minket lelkesíteni, de mennyire lelkesedünk Istenért. Jön a foci EB, jön az olimpia, és akkor az emberek szeretnek égni egy csomó dologért. Tudunk-e így rendezni Istenet? Tudunk-e ennyire erősen vágyakozni utána? És ha belegondoltok, nem arról van szó, hogy most akkor az apostolok azt csináltak volna, hogy Uram, nagyon kell most a tüzet, küldd el hozzám, hogy lecsapjon felem és szemünket, és beindítson minket. Nem arról van szó, hogy Isten lelke oda ment, és aztán végre tudta csodát tenni. Hiszen már előtte is írás, hogy küldte őket, és arról úgy jöttek vissza, hogy kézzel Uram, a te nevedre démonok hajolnak, meg betegségek gyógyulnak, meg ilyen a vakok járnak, a sánták látnak, az ma is megy, hanem hogy egy csomó dolgok bennünk van az, hogy mi minden történhet, és minden történik Istennek az erejével. Nem Isten lelke volt az abban a pillanatban, hogy akkor most onnantól már ez megy, ami előtte nem ment, hanem már előtte is ment mindez, előtte is megérték ők ezt. Nem arra vágytak, hogy Isten lelke tűzzel jöjjön el, és aztán majd akkor végre bátrak lesznek, mert Péter apostol ami is olyan személy volt, aki le se lehetett lőni. Persze, hogy kiállt az emberek elé, de volt valami nagy különbség, az, hogy azt mondták, hogy Uram, mi veled akarunk lenni. Nekünk rád van szükségünk. És amikor pünkösdről beszélünk, akkor általában Isten lelkének a kiáradásáról beszélünk, de a másik, amit szoktunk mondani ilyenkor, az pedig az, hogy az egyház születésnapja. Hogy ilyenkor mondhatnánk azt, hogy indult be az első gyülekezet, indult el az egyház, ilyenkor jött létre. És azt gondolom, hogy a kettő az kéz a kézben mozog. Úgyhogy szándékosan már nem Isten lelkének a kiáradásáról akarok beszélni, az majd máskorra hagyom, hanem inkább a gyülekezet születésnapjáról, már csak azért is, mert hogy nem lehet az egyik a másik nélkül. Hoztam az egyik szakaszt is, a gyülekezet születésnapjához. Jól ismert szakasz, szerintem mindenkit, hogy a kívülről, az Acsel 2-ben levő rész. Mindazok pedig, akik hittek, együtt voltak, és mindenük közös volt. Vagyonukat és javaikat eladták, szétosztották mindenkinek, ahogyan nagy szükség volt rá. Napról napra áhítatosan egy szívvel, egy lélekkel voltak a templomban, és amikor házanként megtölték a kenyeret, örömmel és tiszta szívvel részesültek az ételben. Dicsérték az Istent, és kedvelte őket az egész nép. Az Úr pedig napról napra növelte a gyülekezetet az üdvözölőkkel. És van egy kérdésem, milyen az ideális gyülekezet? Kérlek, szedjétek össze, addig én kikeresek egy másik szöveget. Abba beajánlom, hogy mikor kell értetnem, és akkor nem fogom elmondani. Szóval milyen az ideális gyülekezet? Szedjétek össze nyugodtan. Csendes az? Igen. Hisznek. Nyugodtan mondjatok, mi nincs rossz válasz, csak kevésbé bologatok, meg jobban bologatok. Tehát, hogy... Együtt vannak, hisznek. Növekszik. szeretnek, egy szív, egy lélek. Kölcsönösen odafigyelnek egymásra. Öröm van bennük. Ugye csomó dolog van bennünk egyből, hogy miért szeretnénk, és csináltam olyan felmérést, hogy megkérdeztem embereket, hogy írják le. Érdekes, amikor leírjuk, akkor nagyon másokat írunk le, mint amikor szóban mondunk. Ezt megfigyeltem máskor is, hogy szóban jobban figyelünk azokra, amik emocionálisak, írásban inkább a gyakorlatilagat fogalmazzuk meg. Na, nem tudom, miből fakad ez, lehet, hogy azért, mert hogy írunk, akkor ugye tudatosabban kell megfogalmazni valamit, a tudatos énünk kezd el dolgozni, és akkor már azokat keressük. De ugye lehet elmondani, hogy legyen a dicsérés mondjuk az ütős, felelegesítő, bátorító, inspiráló, de ne túl hangos, mert akkor meg aztán valaki kifut esetleg amiatt, és akkor így vagyunk benne. Vagy legyen olyan, hogy lényeg az, hogy készítsünk fel arra, hogy Istennel találkozunk, meg hasonlók. Lehet mondani, hogy a prédikáció legyen rövid, de érthető, és ne túl gyorsan mondva. Legyen érdekfeszítő, könnyen megérthető, könnyen emészhető, de mégis nagyon vaskos és mély. Meg egy csomó dolgot hozzá lehet tenni, milyen fajta legyen. A bizonyságtétel az legyen rövid, de olyan lélekhez szóló, hogy az megindít minket. És ez mind igaz. Ez mind fontos és tök jó, hogyha ilyen van. De ha belegondoltok, igazából a Bibliában nem ezt látjuk, hogy milyen fajta lenne a gyülekezet. Nem azt látjuk a leírásban, hogy akkor a gyülekezet az ilyen különböző tételekből tevődik össze. Szóval akkor milyen az ideális gyülekezet? Milyen? Bekapcsoltam, oké. Akkor mégis hogyan fogalmazzuk ezt meg? És a Bibliát kézbe vesszük, hogy milyen az ideális gyülekezet, akkor másokat látunk. Ha megnézzük az igében azt, hogy mik a fő jellemzők a Bibliában a gyülekezetre, akkor különböző aspektusokat látunk. Az egyik például az, hogy megjelenik benne a szeretet. Olyan szép animátor csinált, hogy most kimaradt. Na mindegy. Ugye nem ez a lényeg, arról beszéltem. És ugye azt mondjuk, hogy szeretet, az azt mondjuk, hogy hát igazán elcsépelte hangzik. Mert igen, a szeretet az mindig fontos, arról mindig szó van, de mégis kell az, hogy meg tud jelenni a szeretet a közösségben. Az Atyák 2-ben, amit olvastunk, abban bennem az a fajta egymás iránti szeretet, ami olyan mellbevágó volt. Ami az ottani embereket, akkori embereket letaglózta, hogy olyan nagyon más. Nagyon más tud lenni, mint egyébként szokott lenni. Hogy nem csak egy csoport ember, aki együtt van, hanem ami neked fáj, az nekem is fáj. Aminek te örülsz, annak én is örülök. Ami téged boldogát tesz, engem is boldogát tesz, ami téged érdekel, az engem is érdekel. Vannak dolgok, amik feleségemet érdeklik, és engem nem. De megtanultam, hogy érdekeljen engem, mert neki fontos. Szeretett túrázni, és akkor első alkalommal Timi eljött velem egy ilyen magashegyi túrázásra, akkor velem madarat lehetett fogadni, hogy itt van. Utálta, de ott volt. Azért volt ott, mert hogy engem szeret, és ott akart lenni. És ha így nézzük, akkor sokszor bennünk van az, hogy nézek egy gyülekezetre, van ebben nem az a szeretet, hogy mert neki fontos, nekem is fontos. Igazán nem érdekel ez vagy az, vagy amaz, de látom, hogy mennyire lelkesíti, hát akkor mégis kíváncsi vagyok rá én is. Akkor visz engem magával. Belegondoltam abban, hogy a nővéremmel igazából egy közös érdeklődési területünk van, már az se annyira, ez pedig a társasjáték. Azon kívül szinte semmi nincsen. Tehát, hogy ha levezetem azt, hogy most oké, persze ugyanaz anyukánk, meg apukánk, meg hasonlók, meg ugye mindenkinek kettő-kettő lába van, és ilyesmi, de normál esetben nincs nagyon sok érdeklődési átfedésünk. És belegondoltam abban, hogy mégis, mivel a nővérem, ezért szeretem őt, ezért ott foglalkoztat az, ami vele van. Ezért nem akarom félredobni, mert csak a társadalmat érdekelni minket közösen. Ezért akarok vele együtt lenni. És a gyülekezet az ilyen volt az első időben, meg úgy hiszem, hogy most is ilyen, hogy ahogy a nővérem a családom, ugye a gyülekezet a lelki családom, és egyszerűen ott akarok lenni velük. Jó a gyülekezet közelségében lenni. Jó ott lenni, ahol van a lelki családom. Jó veletek együtt lenni. És hogy megéljük-e ezt a szeretetet, bennünk van ez a fajta szeretet, ez a fajta, mondhatni, hogy alapvetés, de mégis nagyon fontos dolog, mert az egyik legfontosabb jellemző az, hogy gyülekezetben a szeretet tud lenni. A jól ismert elcsépelt igeverssel, de nem baj, ha azért elcsépelt, mert annyira fontos, mert annyira kell, hogy halljuk, hogy új parancsot ad Krisztus számunkra, hogy ahogy én szeretel titeket, ti is úgy szeresitek egymást, arról fogja megtudni mindenki, az én tanítványom vagytok, ha szeretitek egymást. Nem azt mondja, hogy arra fogja megtudni mindenki, hogy szintetványan vagytok, ha a legprofit teológiátok van. Vagy a legszebbet dekorált imaházatok. Vagy a legütősebb ilyen vagy a dolgotok. Arról szeretitek egymást. Azért tud terjedni az üldözött a keresztények között is a kereszténység, a Istennek a követése, mert ez látható. Nagyon könnyen látható. és tudom, hogy nekem a könyök éljön ki. De nem menne baj, hogy a könyökünkön kijön, és tovább menne a kezünk, és nekiállnánk aztán azzal cselekedni, és tenni dolgokat, és bemutatni a szeretetet. Hogy elkezdenénk ezt megélni. És ez egy parancsolat, nem egy opciót kínál Jézus számunkra. Nem azt mondja, hogy figyeljetek, van egy lehető, van egy ajánlatom. Kit értek el? Nagyon jó, 50%-a megtérülési ráta. Na, vagy igen, vagy nem. Hanem azt mondja, hogy figyelj, új parancsolatot adott nektek. Hogy ilyen módon kell szeretni. És van, aki azt mondja, hogy parancsa nem lehet szeretni. Tehogy nem. Nagyon jól lehet parancsa szeretni. Gondolj olyan személyre, biztos könnyű találni, hát akit nem annyira könnyű most szeretned. Mindenki egyből beugott három ember, csak egyet válasz közülük. És amikor van egy ilyen személy, akivel nem annyira könnyű együtt lenni, akkor kezd azt csinálni, hogy minden nap keresel valamit, ahogyan a kedvében járhatsz, ahogy neki jót tehetsz, ahogyan kifejezheted felé a szeretetedet. És vissza fogod lenni, hogy egy hónap után már nem is annyira bosszantod az illető. Már egész könnyű szeretni őt. Már kezdett megkedvelni. Lehet, hogy be kéne vezetni kötelezőleg a politikában is ezt, hogy ezt így gyakorolni kell, hogy egy hónapig minden nap kedvesedni kell a másik pártnak, és akkor mindenki belőle, nem tudom, azt majd kipróbáljuk valamikor. De hogy mennyire jó lenne ez, hogyha nekiállnánk ennek, hogy akkor parancsra szeretünk. Hogy parancsra, Jézus parancsára elkezdjük szeretni egymást. És meg fogod szeretni. Ez nem egy kérdés, nem egy opció, hanem szociológiai kutatások volt egyetem, meg pszichológiai erőnyén támasztják ezt alá, hogy amit Jézus mondott, hogy szeres parancsa, az valóban működik. Akármennyire furán hangzik, az valóban működik. Hogy lehet szeretni. És azon, hogy 2000 évvel ezelőtt mondott utasításként, az ma is egy jól működő alapvetés. Talán a legfurcsább példája ennek a Stockholm-szindróma, amikor valakit elrabolnak, és aztán már megkedvel és megszereti az elrablót, az elrabolt személy, mert kialakul egy kötődés idővel. Egyfajta függőség viszony persze, de még ott is működik. Hát akkor olyan helyzetben, amikor valóban szeretjük a másikat, amikor valóban nekiállunk jó esetben parancsra szeretni. Szóval az első kulcs, tehát a szeretet, a törődés, ami látható, ami érezhető, ami tapintható, és ami jól működő egy gyülekezetben. Ez egy alapja volt az akkori gyülekezetnek is, és ma is. Azt kell, hogy legyen. Aztán a következő, az a továbbadás. Nem az influenzája, meg a Covid-é, hanem az, hogy tovább akarták adni azt az üzenetet, amit hallott a Krisztustól és Krisztusról. Amit megéltek, átéltek, azt át akarták adni. És látjuk a Bibliában, hogy ez foglalkoztatta őket. Nem a mai értelemben vett misszió, és sokszor érti manapság, nem is annyira gondolkodunk közelben a misszióban ilyen tekintetben, inkább programokban gondolkodunk, hogy valamilyen programot csinálni. A missziós programok, valaki elmegy az evangéliumot, legyen egy ígéretetés, egy olyan témájú előadás, egy olyan témájú bármilyen fajta esemény, egy bicikli túra akár, vagy egy bibliotanulmányzás, vagy bármi más, azt keresünk néha ilyenkor, hogy akkor hogyan lehet egy ilyen missziós eseményprogramot szervezni. Ők már csak alkalmat kerestek, hogy beszélgessenek Istenről. Barátokat kerestek, kapcsolatokat, hogy tudjanak valamiről beszélni. És mi elkezdünk gondolkodni templomsátorról, filmklubról, társasági klubról, Szavária fesztiválról, meg mindenfajta fiatalokat szerző programok egyebekről, amik mind jók, csak gondolkodunk-e közben abban is, hogy Bibliát olvasunk azt nézve, hogy ne csak programokban gondolkodjunk, hanem emellett gondolkodjunk emberekben. Ki van még, akinek beszélhetnék arra, hogy nekem mi a fontos? És amikor arra beszélünk, hogy Isten lelke eljön tűzzel, vagy erővel, hogy az acsal egy az olvasó, hogy ellenben erőt kaptok, amikor eljön Szentlélek. És mi mire vágyunk ilyenkor? Lesz azok mindenfajta erő, hogy a nagyon átható elemi erő lesz bennem. Azt mondja, hogy erőt kapsz arra, amikor eljön Szentlélek. Mire? Nem arra, hogy te legyél a macsó, hanem arra, hogy tanulom legyél. És egy olyan erőt kaptak, hogy tanúk lettek. És azt gondolom, hogy ez nem egy olyan fajta erőkapás volt, hogy ügyetek ez aztán bátran idekem az oroszlánt is, pláne a Kolosszeumban, hanem olyan fajta erő volt, hogy felül tudok kerekedni a félelmeimen, ahhoz, hogy beszélhessek Istenről. És azt gondolom, hogy sokszor nagyon téves képet várunk el, egy olyan fajta dynamiszt használta az ige, egy olyan fajta ilyen erőt, ami úgy átsöpör mindenen, és nem lehet megállítani, annyira beszélni akarok Istenről. Én meg azt gondolom, hogy olyan fajta erőre van csak szükségünk, ami csak egy dolgon söpör át, a mi gátlásainkon, a mi félelmeinken. Nem olyan erőre van szükséged, ami mindent lezúz körülötted, hanem csak arra az erőre, ami azt a gátlást, azt a félelmet, ami benned van, hogy ne szólj, azt áttöri. Elég ennyi. Elég ennyi kis pöttömnyi dünamis beléd. Mert ha az megvan, akkor már fogsz tudni szólni. Akkor már fog tudni téged használni Isten. Elképzeltem azt, hogy miért lehet Péter érdek menni be a templomba, épp a következő héten szombaton, és azt látja, hogy ott van az ember, és akkor pénzt kérek, mondja, hogy aranyom és ez Isten nincsen, de amin van, azt adom, hogy Jézus Krisztus nevén kelj fel és járj. Ez olyan könnyűnek tűnik, igaz, elolvasva a Bibliába. De mekkora átütés kellett ahhoz a félelemben, hogy azt tudja mondani. Nem tudom, hogy mondhatok-e már ilyet embernek. Én máig emlékszem az első ilyen negatív élményemre, amikor Évának hívták a hölgyet, egy idős hölgy volt a gyülekezetben, és Isten mondta azt, hogy most menj oda és imádkozz érte, és nemet mondtam neki. De Istennek mondtam nemet, és nem mentem oda. És aztán pár évvel később elmentem ez a hölgyhez, és bocsánatot kértem tőle azért, hogy nem imádkoztam akkor érte. És ha nem is tudom megfogalmazni azt, ami a szemébe volt, de egyfajta benne volt a megbocsátás is, de benne volt ez a fajta veszteség, hogy akkor lehet, hogy meggyógyultam volna. És nem tudom, hogy meggyógyult volna. Nincs ilyen fajta ígéretem. Csak egy dolog kellett volna, hogy a gátlásomat a félelmet áttörje az a dünamis. Nem más kellett volna csinálnom, nem én gyógyítom, meg nem rajtam múlik, hanem Istenem. És volt olyan, amikor mertem imádkozni, és volt olyan, amikor megéltem azt, hogy Isten hatalmas és tud csodát tenni. De sokkal maradandóbb élmény maradt bennem az, amikor nem tettem ezt meg. És sokkal fájdalmasabb élmény. És azért akarom elmondani, mert nem az fog benned igazán megmaradni, amikor Isten használ téged nagy módon, az is megmarad, de sokkal fájóbb emlékezhet, amikor nem tetted ezt meg. És az dinamisz, amire várunk, az nem olyan, aminek kellene mindent elsöpör, hanem csak olyan, ami áttöri a gátlásunkat. Ami áttöri a mi félelmünket. Szóval amikor arra van szó, hogy tovább akartak adni az üzenetet, akkor ez a vágy, ez a dolog erősebb volt, mint a gátlás, mint a félelem. Akkor így voltak vele. Az Atcsel 4-ben olvasunk erről, ugye, amikor Pálékat kihallgatják, és akkor gondolkodni, hogy mi is mit csináljunk ezekkel az emberekkel, hogyan állítsuk le őket. És azt mondja, hogy mit tegyünk ezekkel az emberekkel, mert ahogy nyilvánvaló csoda történt általuk, azt tudja Jeruzsálem minden lakosa, és nem is tagadhatjuk. De hogy tovább ne terjedjen a nép között, fenyegessük meg őket, hogy többé ne szólnak az ő nevében, egyetlen embernek se. Miután tehát behívták őket, megparancsolták, hogy egyáltalán ne beszéljenek és ne tanítsanak Jézus nevében. Péter és János azonban így válaszolt nekik, igaz dolog-e Isten szemében, hogy inkább rátok hallgassunk, mint Istenre. Ítéljétek meg magatok. Mert nem tehetjük meg, hogy nem mondjuk el azt, amit láttunk és hallottunk. Nem tehetjük meg, hogy nem mondjuk el azt, amit láttunk és hallottunk. És nekünk is szól, hogy nem tehetjük meg, hogy nem mondjuk el azt, amit megismertünk Istenből. Nincs ez az opciónk. És valahogy inkább hiszünk annak, hogy akkor ne szóljunk, és inkább féljünk, és nem is kell mások megparancsoljanak, mint ne beszéljünk, pedig ha magunk megparancsoljuk önmagunknak. Hogy inkább ne, inkább engedjünk a félelemnek, inkább ne merjünk tovább lépni. És miután ők elmentek, nekiálltak dicsőíteni Istent, és dicsőítették Istent, és nem szereztek programokat, ezt csak tovább akarták adni azt, amit megismertek Istenből. Amit tudnak belőle, annyit mondtak el. Nem akartak minden kérdésre válaszolni. Nem akartak mindenről tudni, csak amit tudnak Istenről, azt meg akarták osztani. Amikor beszélgetek emberekkel Istenről, akkor nem akarom őket mindenről meggyőzni. Csak azt akarom megosztani velük, amit én már megtapasztaltam Istennel. Az, hogy mit kezded el, az ő dolga, nem az enyém. De az, hogy ezt a gátot, ezt a félelmet legyőzzem magamban, az én dolgom. Mert hogy Isten után vágyakoznak az emberek, várják azt, hogy találkozzanak vele. És ha én inkább elhallgatok, inkább gátot szabok magamnak, akkor pont a lényegről maradnak le. 6. Pál pápa mondta, még a második János Pál pápa előtt volt azért valamennyivel, a mai embert inkább értetik a tanúk, mint a tanítók. És ha mégis hallgat a tanítókra, azért tesz szívetük egyben tanúk is. Nem arra kíváncsiak az emberek, hogy te mennyire vagy nagyszerű és profi tanító, mennyire tudsz minden kérdésre válaszolni, mennyire vagy teológiai a felkészítés, mennyire tudod az összes felvetésre a választ. Hanem, hogy tudsz-e tanulja lenni Krisztusnak. Tudsz-e róla beszélni. Nem kell neked mindent tudnod. Igazából abból látják Istent, hogy a mi életünk megváltozik. Ahogyan mi leszünk mások. Ahogyan te csak egy picikét napról napra más leszel. Abból fogják látni őt. Abból, hogy másként tudsz és mersz gondolkodni. Az, hogy a mi másképp állunk ő hozzájuk. És néha hallom azt, hogy hogyan oszthatnám meg másokkal Istennek a jó hírét, hogyha egyszerűen nem megy ez vagy az vagy amaz. Igazából nem akarok más hallgatni az emberet, csak azt, hogy te hogyan élted meg. Annyira individuális egyiket, és most a társadalmunk annyira csak az érzelmekről van szó, hogy meg, hogy ki mit tapasztalt, nem arra fognak kíváncsiak, hogy mit bizonyítasz, hanem arra, hogy veled mi történt. Az, hogy mit kezdenek fel, az már az ő dolguk, de inkább csak arra kíváncsiak. Úgyhogy amellett, hogy megjelenik a szeretet a közösségben, a másik az, hogy meg akarom osztani, és ez a meg akarom osztani vágy, vagy nem tudom, hogy ezt kívánni pontosan, ez erősebb, mint a kátlás benned. És ez igaz volt rájuk. A harmadik dolog, ami igaz volt rájuk, hogy közösségben voltak, ahogy ti is mondtátok. Ik, közösség. Azt látjuk a Szentírásban, hogy nagyon tetszik az, hogy Jézus testére és vérre fókuszáltak. Arra, hogy ő mit tett, hogy az ő áldozata volt a kulcs, hogy az volt a középpont. És az úracsora alapvető fontossága volt számukra, hogy amikor találkoztak, akkor úracsoráztak. Azt mondja, amikor házaként megtették a kenyeret, örömmel és tiszta szívvel részesültek az ételben. És azért nekik ez annak idején többet jelentett, mint nekünk ma. Manapság olyan könnyű meghívni valakit ebédre, vagy sorára, vagy bármilyen dologra, nem? Hogy sütizünk együtt, vagy együnk együtt. És akkor persze a háziasszonynak nem annyira könnyű, mert ő kitesz magáért, ki kell pucolni az egész lakást kétszer. Főleg, hogy vannak ilyen kisgyerekek, mint nálunk, akkor felségen kipucolt, tehát jöttek hozzánk vendéget délve, kipucolt az egész lakást este, péntek este. Itt vagy, Timi? Csak mondhatom, oké? Aztán szabad reggel kipucolt a lakást, aztán a gyerekek reggeliztek. Úgyhogy lehetett megint mindent el kezdeni, és abban a helyeken. De hogy nekik most ugyan nehezebb, de régen az, hogy együtt enni, az nem volt annyira olyan kis triviális dolog. Egyrészt az, hogy egy asztalhoz telepettek le, az a kifejezték az, hogy egyként tudok veled gondolkodni, egységet, közösséget vállalok veled. Veled akarok lenni, közösségben akarok veled lenni. A másik az, hogy nem volt sok élelmük. Voltak ilyen higgen, de azért sokatnak nagyon kevés élelmük volt. Nem volt olyan könnyű megosztani az élelmet. Amikor vannak az ilyen magyar népmesék, és benne van az, hogy és akkor bemegy a szegény legény, a szegény özőasszonyhoz, és azt mondja, hát van egy cipom, azt megosztom veled, akkor az nem egy mese, hanem az a hétköznap volt az emberek számára. Egyébként nem csak akkor volt az így, hanem még akár 100-200 évvel ezelőtt is. Én nagyon gyűlöm az olyan filmeket, amikor benne van az a 17-18 század romantikus képek, és akkor az ekkora szoknyával, de mennek a réten a hölgyek meg egyebek, hogy igen, volt ilyen minden 10. ember, vagy a 100. ember számára. Az összes többi meg nélkülözött és szenvedett. Ahogy mondták ezt, hogy volt egy ilyen felmérés, hogy a 19. század közepéig még megvolt ez, hogy az átlag életkor az 40-45 év között volt, és csak minden ember számára, és csak a tehetősebbek éltek ilyen 60-70-80 évig, tehát az átlag, most így mondom, az átlag paraszt, tehát az átlag, aki kindolgozik a földeket 12 órát, aztán utána még 12 a házánál, azok számára nem az volt, hogy majd a nagypapa játszik a nyugdíjban a kisunokájával, vagy csak azért, mert 15 évesen már apuka lehet, és emberett lesz a nagypapa 30 évesen, de nem az volt, hogy nem volt erre lehetőség. Hanem elég hamar meghaltak az emberek. Csak ha nézzük azt, hogy az ilyen írja, meg az ilyen költő élt 60-70-80 évig, igen, mert ő nem ott dolgozott kint a földeken, és nem ment a háborúba is így tovább. Vagy kevésbé haltak meg. 1800-as évek legelején Japánban volt a legmagasabban nők átlag életkora 45 év. És ott ők vezettek, ők voltak a legjobb arányban. Szóval nagyon brutális az, ahogyan most látszott, de nem tudjuk ezt ennyire felfogni. És megvolt a nélkülözés, meg a szegénység is. Tehát amikor arról beszélünk, mondjuk, hogy meghívni magunkhoz, és akkor házanként leülni, együtt eszünk meg, aztán úracsorázunk és egyebek, akkor az egy kicsit más áldozat volt, hogy könnyebb legyen megérteni azt, hogy milyen idézősen költségvonzata, milyen ára volt ennek. Ez olyan, mintha minden egyes vendégnek, aki jön hozzád, annak mondjuk Kopi Luwak kávét adsz, mert néztem 50 gram belőle, tehát mondjuk egy jó adag lefőzéséhez 15.790 forint, és mondjuk vörös lazac kaviát lennétek mindig, ami 10 deka, az 11.712 forint most a legolcsóbb helyen a neten, ahogy megtaláltam. Mondjuk minden alkalommal ilyeneket szolgálnál fel azért, hogy ő vendég jön hozzád, és ugye mondjuk nem 10 deka teszik meg egy népes sereg, hanem azért többet. Ha így nézzük, akkor már egyből más a vonzata. Lehet, hogy aztán nem adja annyira vissza ezt a képet. De hogy volt komoly áldozat benne, és mégis elkötelezettek voltak egymás iránt, az egymással való közösségre, az imádságra, a támogatásra, a segítésre. És nem azt mondták, hogy figyelj, ha imára van szükséged, akkor majd szóljál ám, Hanem figyelj, imádkoztatok valamiért. Nem az, hogy ha segítséged van szükség, majd szóljál, hanem figyelj, van szükséged segítségre. Szívesen jövünk. Tehát az a másfajta hozzáállás. És egyébként annyira élvezem itt a gyülekezetben, és amikor ezeket hallom, annyira jó látni ezt, hogy egy ilyen módon tud működni a gyülekezet. Ez nekem számomra felüdítő, amikor minden gyülekezetben, amikor ez így történik. A János 13-ban olvasunk a lábmosásról. Nem tudom, azt kiírtam-e vagy sem. A végét igen. Így ott azt olvasjuk, hogy miután megmosta a lábukat és felvette a felsőruháját, ismét letelepedett, és ezt mondta nekik, értitek, hogy mit tettem veletek? Mi a válasz? Igen. Jézus mondta, de hogy értitek? Ti hívtok engem, Mester és Uram, és jól mondjátok, mert az vagyok. Ha tehát megmostam a ti lábatokat, én az Úr és a Mester, nektek is meg kell mosnotok egymást lábát. Mert példát adtam nektek, hogy amit én veletek tettem, ti is úgy tegyetek. Bizony mondom néktek, a szolga nem nagyobb az uránál sem, a küldött nem nagyobb annál, aki elküldte. Ha tudjátok ezeket, boldogok lesztek, ha így cselekedtek. Ha tudjátok ezeket, boldogok lesztek, ha így cselekedtek. Ha elkezditek ezt megérteni és felfogni, ez miért fontos, akkor boldogát ez mehetek. Lehet, hogy elfogyasztom a kaviár, meg a kopilla a kávé, de boldog leszem, mert milyen jó volt a mások együtt lenni. Mennyire öröm. Én vannak olyan dolgok, amiket szívesen megeszek magamnak, és akkor múltkor vettem egy dobos sört, egy búzasört, és hogy hát most megvettem, és beradtam a hűtőbe, hogy majd meg fogom inni. És jöttek vendégek, és Timi kihozta a vendégeknek. És így próbáltam ajánlani a vendégeknek különböző söröket, és semmiék sem, akik nem akarták azt a másikat, csak ezt akarták kibontani. És aztán én nem ittem belőle, és olyan bosszus voltam, hogy és beugrott utána abba, hogy milyen gáz már, hogy nem azon benne, hogy az, ami nekem a kedvencem, akkor azt mondja, hogy kóstolt meg ez a kedvencem, hanem az, hogy megiszol a sörömet. Ti meg az ellenkező ilyen szempontból, ha van valami otthon, akkor gyorsan adjunk mindenkinek belőle. Akkor kínáljuk meg. Akkor az a legjobb, azt adjuk oda. És akkor én morjuk magamba, de hát mindegy, nem? Megitták, majd leszek valamikor. De hogy ez a fajta önzés bennem volt. És itt azt mondja, hogy ha tudjátok ezeket, hogy mit jelent, amivel Jézus példát adott a lábmosásban, akkor boldogok lesztek. Ha megértetek és ezt szerint cselekeztek, akkor lesztek igazán boldogok. Nem akkor, ha megértetek magadban azt egy dobos sört, akkor meg tudod osztani másokkal akkor. Azt tesz igazán boldoggá. Még pár éve hallgattam a Kossuth Rádión vállásról egy műsort régebben, és a műsorban azt mondta a másik ember, hogy a másik fél már nem akarta azt csinálni, amit én akartam. Ez volt a vállás oka. A másik fél már nem akarta azt csinálni, amit én akartam. És annyira medbevág volt ez a műsorban, hogy ez a válló, hát az a természetes, hogy egy akaraton vagyunk, hogy én keresem azt, hogy mit akar, és azt helyezem sok szempontból előtérbe. Hogy teljesen hiányzott az alázat, a szolgálat, a másik felé való lépés. Ez az én söröm. Ezt nem adom oda másnak. Ez a fajta hozzáállás. És mennyire rossz tud ez lenni. És azt mondja Jézus, hogy amikor nem így gondolkodsz, akkor leszel majd boldoggá, ha megérted végre ezt. Akkor másként cselekszel. És ilyen szempontból a kulcs, az a Filippi 2:3, ami így fogalmaz, hogy semmit nem tegyetek önzésből, se hiú dicsőségvágyból, hanem alázattal különbözőt tartsatok egymás magatoknál. Hogy ez lenne a jó hozzáállás. És amikor ez van, amikor ezzel tudunk elindulni, akkor van meg az igazi közösség. Akkor jöhet majd a gyülekezetben mindez. És a negyedik, az pedig a felkészítés a szolgálatra. Felkészítés a szolgálatra. Ha az igével nézzük, akkor azt látjuk, hogy a vezetők azok elég jól irányították az embereket, hogy hogyan szolgálnak, hogy felkészítették őket, hogy akarták azt, hogy mindenki a legjobb helyen legyen. Mindenki rendelkezik a ajándékokkal, és az volt a céljuk, hogy azok szerint be tudjanak állni, és azok szerint szolgáljanak. Azok szerint legyenek a közösségben. A jól ismert szakasz az Efézus 4-ből, 11-13-ból, úgy hangzik, hogy és ő adott némelyeket apostolokul, másokat profétákul, és őt másokat evangélistákul, vagy pásztorok és tanítókul, hogy felkészítse a szenteket a szolgálat végzésére, Krisztus testének az építésére. A gyülekezet Krisztus testője az épüljön fel, amíg eljutunk mindnyájan együtt egymást támogatva, hogy most te, aztán utána te, mert mindnyájan együtt eljutunk a hitnek és Istennek fél megismerésnek egységére, a felnőtt korra, a Krisztus teljességét elérő nagykorúságra. Lehet, hogy már mondtam ezt a példát, hogy gyülekezetben emlékszem, de Navy SEAL-nél van egy olyan fajta kiképzés, egy ilyen hatetes kiképzés, amiben benne van az, hogy azt mondják, hogy mindenkinek egyedül kell csinálni a dolgokat. Ha mondtam, akkor szóval, akkor majd boldogassatok, hogy akkor nem folytatom tovább. De azt mondják nekik, hogy mindenkinek egyedül kell végrehajtani a feladatokat. Nem segítesz másnak, magadért kell küzdened. Te harcra készülsz, te harcos vagy, te magadért küzdesz. És jönnek a feladat, jön az első hét egy csomó feladattal, nagyon sok nehézséggel, aztán jön a második hét, és körülbelül a második, harmadik hét környékén van az a pont, amikor már egyszerűen nem bírják az emberek, hogy már kezdik megismerni egymást, kialakul a bajtási kötelék, igen, és ott tartanak, hogy megszegik ezt a parancsot, hogy ne segítsenek egymásnak, és odaáll a másik mellé, és támogatja, és húzza, és segít neki, és mellé áll, és viszi tovább. Az érdekesség az, hogy a Navy SEAL-nek az egyik alapvetése az pontosan az, hogy a katonák megtanulják azt, hogy egymásra vannak utalva. És azért csinálják ezt, mert azt mondják, hogy legyen annyira fontos az a fajta eltökéltség, hogy te a másik nélkül nem mész tovább, hogy még akár az alapvető parancsot is megszérd annak érdekében, hogy segítsd a másikat, hogy felnövekedjen. Nagyon tetszik ez a hozzáállás. Igazik is genyák egyébként, ahogy kitalálták ezt. De nagyon jó az, hogy azt mondják, hogy legyen, alakuljon ki benned az, hogy a másik nélkül nem akarsz tovább menni. Hogy te segíteni akarod ők mindenen keresztül. És ebben az igazságban annyira benne van ez, hogy azt mondja, hogy felkészülünk arra, hogy Krisztus teste épüljön, azért, hogy mindnyáján eljutunk a hitben, meg az Isten megismerésében, az érettségen megkorságra. Hogy együtt egységként nevekedünk fel. Hogy nem az van, hogy hát ő olyan, neki elégényes Istenből ismer, majd én növekszek külön, hanem hogy akarom segíteni, hogy ő is értse Isten üzenetét, hogy ő is növekedjen, ő is erősödjön, hogy együtt nőjünk fel ebbe, hogy együtt tudjunk megerősödni. És azt látjuk az Ószövetségben, hogy megvolt ez a törekvés. Persze volt az első gyülekezetben, első század gyülekezetben, megvolt ez a törekvés, hogy együtt növekedjünk fel. És olyan jó gyülekezetben is látni ezt, amikor ez a fajta eltökéltség van, hogy akarom segíteni a másikat. Akarom azt, hogy te is növekedj velem, hogy erősödjünk. Hogy közös érdek mindez. Hogy nem az egyéni érdekem, hanem mindenki érdeke. Hogy együtt tudjunk felnövekedni. Mert annélkül nem megy. Ugye a kukoricás példáján emlékeztek még múlt hétre. És igazából ebben Istenhez kerültek közelebb. Ez egy Péter 1-ben, amikor beszél arról, hogy még a szenvedés is van, akkor is örömöt jelent mindez, mert öröm látni a másiknak a növekedését. Most szenvedtek, vagy most örömöttek van, noha szenvedtek. És van az, amikor azt mondjuk, hogy lehet, hogy szenveded, de tudom segíteni a másikat egy kicsit. Egy kicsit tudom bátorítani, és ez már boldogabbá tesz engem. És aztán megyünk inkább moziba, vagy nézünk tévét, vagy inkább nézünk erős embereket, mint elmennénk konditerembe. Pedig ahhoz, hogy erősek legyünk és fittek, ahhoz nem a tévéről kell ülni, vagy nem a mások edzését kell nézni, azt nekünk kell állni. És hiába nézed a tévében az izmos kockahasakat, azt neked nem lesz az. Nem fog működni. Próbáltam, és nem megy. Hogy egyszerűen szükség van a felkészülésre, meg egymás bátorítása felkészítésre egyaránt. És ott van egyfajta az a négy pont, ez a négy pont az, ami jelen volt a gyülekezetben, és jelen kell, hogy legyen a gyülekezetünkben nekünk is. Hogy legyen meg bennünk ez a szeretet, ez a továbbadás, a közösség és a felkészítés. Hogy akarjunk szeretni egymást. Legyünk készek továbbadni Isten üzenetét. Hogy az legyen bennünk egyfajta eltökéltség, hogy akarjunk közösségben lenni, és közben felkészülni, és egymást felkészíteni a szolgálatra. Hogy ezt tudjon megvalósulni. Mert szükségünk van a változásra. Nem szeretjük azt, de mégis kell a változás. És nem jó a változás, mert roppant bizonytalan, meg kényelmetlen. Hogy akkor, amikor kilépünk a komfortzónából, akkor rákészülünk arra, hogy végre Istenre bízzuk magunkat. És ha megmondtuk, ezt csináltak az apostolok. Pünköskör ez volt, hogy most már eddig még azért könnyebb volt, hogy volt Jézus. Oké, mindig olyan dolgot kértünk, amilyen abszolút volt, hogy most akkor menjünk eddig kettesére és legyünk dolgokat, vagy etessünk meg mi az 5000 embert. Még egy csomó dolgot oda hozott rájuk, amíg azt mondták, hogy ez kicsit sok, de mindig átmentek rajta. De aztán itt ebben azt mondták, hogy most már nincs más, rá kell bíznunk magad Istenre. Bizonytalan, fájdalmas, nehéz, de akkor most ő nélkül vagyunk tovább. És aztán így jött Isten lelke, így jött ez a fajta megerősítés, amiben tovább léptek. De ezt mondjuk a változásra mégis fontos, mégis kell. Még így házasságban sokszor fontos kimondani azt, hogy akarunk mozgásban maradni, akarunk nyitottak maradni olyan szempontból, hogy ne megszokjuk, hogy kivel vagyunk együtt. Mert az olyan könnyű, nem? Már mindenkit jól ismerünk, és már szinte szavról meg mondjuk, hogy kijött be az ajtón, vagy, ahogyan nyílik az ajtó, már annak a, vagy a lépcső jön fel, már abból tudjuk éppen, hogy mely, vagy jön le, abból tudjuk, melyik gyerek kelt fel éppen ma reggel, mert egyik ilyen módon jön le, másik olyan módon jön le. Jó, ne rám könnyű, mert nem csak az egész, de ne náluk meg hallatszik a lépésből is, hogy éppen ki jön le. És hogy Isten arra minket, hogy ne a megszokás menjen, hanem akkor bízzuk rá magunkat. Bízzuk rá magunkat, hogy ővel menjünk együtt. És lehet, hogy azt mondjuk, hogy gyülekezethez kell egy jó tanító, vagy egy pásztor, egy dicsőítésvezető, vagy egy gyerekmunkás, vagy egy épület, vagy programok, vagy sok minden más. De igazán nem kell hozzá más, csak ti. Nem kell hozzá más, csak a gyülekezetben levő emberek. Ezt látjuk az Ószövetségben is. Azok, akik ott voltak együtt, ezekért, hogy ez megvalósuljon, az volt a gyülekezet. És Isten lelke ezt kezdte el generálni. Ezt kezdte el egyre inkább, egyre intenzívebben felépíteni. Szóval mit szeretné a gyülekezetben, az elején kérdeztem azt a kérdést. Akkor pünkösdről van szó, akkor nem álmodsz el esetleg arról, hogy hogyan erősödik a gyülekezet, hogyan változik, hogyan formálódik. Biztos vagyok benne, hogy jól ismeri neki ezt a Róma 12:1-2 mondatot a változás kapcsán. Ezt kihagytam nyomkodás, bocsánat. Hogy az Isten irgalmára kérlek titeket, testvéreim, hogy okos Isten tisztelként szánjátok ott a testeteket élő szent áldozatul, amely tetszik az Istennek. És ne igazodjatok a világhoz, hanem változzatok meg értelmetek megújulásával, hogy megítélhessetek, mi az Isten akarata, mi az, ami jó, ami neked tetsző és tökéletes. Hogy legyen bennünk ez a fajta lehetőség, Uram, én akarok változni. Ha nem akarok, akkor is akarok. Nem fülik hozzá fogam, de tudom, hogy nekem erre van szükségem. Nem annyira hangzik jól, de mégis akarok ebben benne lenni, mert akarom az új hozzáállást, az új gondolkodást te benned, Istenem. Hogy nem az, ahogy, amit én szeretnék, ahogyan én szeretném, hanem amit te akarsz, Uram, hogy te hogyan képzeled el. Szerinted mi lenne ebben a jó? Hogyan látod az idegezetet? Hogy te benned mi változik? És jól sok a Bibliát azt látjuk, hogy hogyan formálta Isten az embereket idegezetté. Az ő lelke által, hogy megjelent, nem csak az ő lelke kiáradása történt ekkor, hanem ezzel párhuzamosan az egyház születése is. Hogy létrehozott egy ilyen közösséget, ahol ő munkálkodik. Ahol jelen volt ez az egy test. És nem tudom, hogy olyan fog éppen kijönni, amit felirat, nem tudom, mennyire csináltam meg jól. Hogy az egy testnél, hogy, mert olyan egy test, a test egy, már sok tagja van, de a test valamennyi tagja, noha sokan vannak, mégis egy test, ugyanúgy a Krisztus is. Mert sokan egy test olyan Krisztusban, egyenként pedig egymásnak tagjai. Ezt megéljük, hogy ez megvalósuljon számunkra. Aztán, hogy együtt jutunk el a nagykorúságra, hogy az Efézus 4:13-ban olvastam, hogy eljutunk minnyáján a hittek és Isten fia megismerésének egységére felnőtt korra. Krisztus megismerésének a nagykorúságára, hogy ez a másik szándéka Isten lelkének. Azt, hogy egymás hite által felbuzduljunk, hogy tudjunk felbátorodni a másik által. Ugye együtt bátorodjunk meg közvetetek egymás hite által, a tiétek az enyém által, meg az enyém a tiétek által. Hogy ilyen módon hassunk egymásra. Hogy tudjuk egymást hordozni. Galata 6:2-ben olvassuk azt. Na. Hogy egymás terét hordozzátok, és így töltsétek be Krisztus törvényét. És mindez azért, mert tudjuk azt, hogy Krisztus a fej. Tudjuk azt, hogy ő a feje a testnek, és az egyháznak, ő a kezdet, az első szület a halottak közül, hogy minden tekintetben ő legyen az első. Hogy amikor ezt elkezdjük megélni, ezt a fajta kohéziót, akkor működik jól. Csak egy példa, amikor voltunk futni az Ultra Balatonnak, akkor nekem annyira jó eset, hogy volt egy nagyon hosszú szakaszom, ami ráadásul rosszul volt beírva, egy kilométer el volt számolva az alkalmazásban, ami így közben mondta, hogy hol tartok. És amikor azt mondja az alkalmazás, hogy 500 méter múlva látni fogod majd a boltilat, ahol át kell haladni, és talán lesz még egy szakaszod, és semmi nincsen 500 méterre tőled, és aztán bő másik kilométer múlva volt, akkor az olyan nagyon lehangoló volt, hogy már láttam a messze, de ez nem 500 méter, ez tuti nem, és az nem is annyi volt. Csak amikor odaértem, akkor tudtam, hogy van még egy szakasz. Vajon itt mennyivel mérték el a távolságot? És már azon bennem, pont, hogy elkezdtem futni, állom, belesétálok, kit érdekel, dögök minden, nem számolják. De neki is láttam sétálni, nem számít, nem érdekel. Tehát dühös voltam belül, és megláttam ezt, és valaki ott állt az úton, egy ilyen 200 méter előttem. Ezt ismerem, ez a csapattársam. És oda jött valaki, ilyen futóbolond, de pont idás volt számomra, mert ő mondta azt, hogy pont felvett egy új cipőt, és mondta, hogy most azon a következő, azon maradék egy kilométeren futna velem, hogy akkor addig kipróbálja a cipőt, mennyire jöjj, ebbe fussál majd a következő szakaszát, vagy sem. És akkor, hát akkor mondom, nem fogok oda sétálni, akkor oda futottam, és akkor jött mellettem, és futott, És persze majd ez a vastudőt húztam magam után, ő meg szépen végig beszélt hozzám. És egyfelől bosszantott, hogy mocsod, dög, hogy bírja így. Másfelől viszont nagyon jó volt az, hogy húzott, és egy tök jó tempót tudott adni, amivel, hogy mellette voltam, akkor úgy vitt magával. És lehet, hogy éppen gyerekezebb azt érnek, hogy micsoda nehéz, hogy itt a másik ilyen könnyedén beszél a hitről, és hogy jaj, ilyen virágra szállok Istennel, én meg szenvedek, de akkor is segít téged. Akkor is ott van melletted és támogat. Akkor sem hagy el téged, és melletted van. És hogy ezt tud lenni a közösség, ezt tud lenni a gyerekezet, ezt tud lenni, amikor egymás bátorodjuk, amikor egymás előtt állunk. És lehet, hogy ijedd meg, hogy rohadék, könnyen megy neki, de akkor is az van, hogy de ott van melletted, együtt vagytok. Tudod kérni a segítséget, a támogatást, tudtok Istennél menni együtt, tudjátok együtt imádni Isten, tud imádkozni, érted? Olyan tud jönni, amikor éppen nehézségben vagy. Hogy meg lehet ezt élni. Ha akkor azt mondjuk, itt van a pünkösd, akkor azt kérdezem meg, hogy te melyik rész vagy a testben? Te hogy látod, hogy melyik rész vagy? Nem kell most hangosan válaszolni, csak hogy minek tekinted magadat. És néha ilyenkor nagyon őrült válaszokat kapok emberektől, hogyha ezt mondják. Van, aki azt mondja, hogy ő a kislábú csak. És azt mondom, hogy ilyen szempontból ő úgy érzi, hogy olyan kis, semmi jelentéktelen. De képzeljétek el, a kislábúj, nem a kicsi lábnak az ujján, a kicsi lábúj, az nagyon fontos a stabilitáshoz, az egyensúlyhoz. Ha az nem lenne, akármilyen pici és jelentéktelen tűnik, akkor sokkal instabilabb lenne a járásod. Kevésbé tudná egyensúlyozni. Meg ugye szükség van valamilyen olyan testrészemben, hogy amivel be tudsz fogni különböző tárgyakba a földön. Tehát, hogy amiatt is kell a kislábúj, de hogy nagyon fontos az egyensúlyhoz, a stabilitáshoz. Ha az nincsen, akkor nem fog menni. Még olyan is előfordulhat, hogy valamit nem menne ott a helye eredetileg, de ott van, és aztán segítek. Ami a térdem volt egy ilyen kis megcsontosodott port, és amikor kivették, akkor félig újra kell tanulni járni, mert mindig bicsakott a lábam annak a hiányától. Még ha úgy is érzed valaki egy idekezetben, hogy hú, hát mit keres az itt, akkor lehet, hogy mégis, hogy ő is kell ahhoz, hogy jól tudjunk járni egy idekezetben. És nagyon fontos látni azt, hogy minden rész célja a test egésznek a funkcionalitása. Mindegyes résznek ez van valamilyen célja a testben. És néha hallom embert, hogy hát, én vagyok a vakbél. Nem tudom, hallottak már ilyet emberettől, én már igen. Képzeljétek el, utána néztem, a gyakran eltávolított férjenyúlván funkciója a jó baktériumok termelése és védelme az emésztőrendszer számára. Rég azt hitték, nincs semmilyen haszna, de most már rájöttek, hogy van haszna a vakbélnek. Hogy abban a jó baktériumok termelődnek, meg védik az emésztőrendszert. Hogy valaki azt mondja, hogy a vakbél, akkor még az is fontos. A másikat még szoktam hallani direkt ilyen kis viccesen, az, hogy ő a háj. És még az is tud hasznos lenni. Ennyi mértékben már nem, de hogy adott mértékben igen, hogy a háj az egy tartalék, kell a szervezetnek. Egy ilyen testépítők mondták azt el, hogy a testépítő versenyre szoktak lecsökkenni a testzsír százalékban, 1,5-3% közé, de az csak ilyen 1-2 hétig szabad, mert az egészségük már felborult tőle, és nagyon könnyen betegekké válnak akkor, hogyha ennyire lecsökken a testzsírnek az aránya a testében. Amikor azt látok, hogy ez a befeszítés, akkor és akkor ennyi alsó, hogyha marad a sok izomtól, akkor is az is olyan, hogy akkor is marad egy 1,5-3%-nyi zsír, mert annélkül a szervezet már teljesen becsődülne. Úgyhogy még a háj is kell a tartalék a szervezetnek. Persze egy után már gátul a tartalék, de hogy hasznos a szervezetnek. Úgyhogy teljesen akármi is vagy, akár is látod magadat, Istenet terven van veled ebben a gyülekezetben. Ő akar veled valamit kezdeni. Hogyha nem vagy gyülekezet része, tudnak, hogy akkor is van terve Istennek veled. Lehet, hogy még nem ismered, hogy mi az. Lehet, hogy még nem ismered Istent magát sem, de ő már van elgondolása arról, hogy ő hogyan szeretne téged megölelni, hogyan szeretné bemutatni az ő szeretetét számodra. Erőt kapsz ahhoz, hogy tudjál szeretni, tud továbbad az üzenetet, tudja a közösséget gyakorolni, és hogy felkészítsd a másikat is annak az eszközlegé, vagy éppen te felkészülj. Isten lelke eljött ezért, hogy ez megvalósulhasson. És másik fontos pont ehhez, hogy a fej az, ami irányít, ami segít, hogy ez megvalósuljon. Krisztus ebben segítségünkre van. És a Kolossi 1.18-ban azt olvastuk a végén, hogy ő a feje a testnek, az egyháznak, ő a kezdet, az első szülött a halottak közül, hogy minden tekintetben ő legyen az első. És igazából ez valósult meg pünköstkor. Ahogy létrehozta a gyülekezetet, ez valósult meg, hogy Krisztus fejjé vált. Eljött az Úr lelke, aki megérteti ezt felünk, aki nyilvánvalóvá teszi ezt számunkra, és elkezdjük megélni azt, hogy minden tekintetben ő legyen az első.
És amikor ilyen nyelvű gyülekezetünk, akkor azt mondjuk, hogy akkor ez egy pünkösdi gyülekezet, nem baptista. Úgyhogy arra bátorítom most magunkat, hogy váljunk ilyen tekintetben jó értelemben véve pünkösdi gyülekezetté. Váljunk olyanná, amelyik ezzel a céllal működik, ezzel a céllal létezik, hogy minden tekintetben Krisztus legyen az első számunkra. Imádkozzunk ezért. Uram, köszönöm, hogy te olyan dolgokra hiszel minket, ami egyszerre nehéznek hangzik, meg fárasztónak, de közben nagyszerű és csodálatos is. Hogy arra hiszel minket, hogy megéljük és megtapasztaljuk azt, hogy mi az, amikor abban tudunk kiteljesedni, mire te tervezt és te szántál minket. És köszönöm, Uram, azt, hogy mindez, amit látunk az első gyökezetben, az egy mintája lehet annak, ahogyan mi élhetünk, az egy mintája lehet annak, ahogyan az Úr lelke dolgozik bennünk. És kérünk téged, Istenem, arra, hogy add a te lelkedet, hogy munkálkodjon rajtunk keresztül, hogy formáljon minket, hogy megélhessük ezeket a dolgokat, hogy ebben legyél látható te. És annyira jónak hangzik az, amikor szép dolgokat csinálunk, de nem érdekel minket, hogy milyen szép dolog vesz minket körül, hanem az érdekel minket, hogy a legszebb te itt vagy közöttünk. És Uram, így vagyunk most is előtted, hogy formálj minket, szólítsd minket, add a te tüzedet, add a te erődet, annak érdekében, hogy azok a gátlások, amik bennünk vannak, azokat át tudjuk törni. Aztán azokon a kis apró lyukakon keresztül teszi, hogy át a te fényed, a te dicsőséged legyen látható másoknak. Hogy mindenki azt mondhassa, hogy a mindenható Isten itt van közöttünk.